minek is él az ilyen? Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el lélekkel. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szenténekeket. Énekeljetek és újongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért, Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának. Szent Pál efezusiakhoz írt levelének végén találjuk ezeket a bátorító sorokat. 16. Benedek pápa mondta, hogy akik hisznek, azok soha nincsenek egyedül. De ennek a jelenlétnek, ennek a társaságnak tudatosságként kell növekednie mindannyiunkban. Az imádatból az eukarisztikus oktatás egyike azoknak a dolgoknak, amelyeket vissza kell állítanunk valósággyakorlásaival együtt, mint hatékony eszközzel lelki életünk növekedésében. A mindennapi életben azt tapasztaljuk, hogy a kapcsolat megerősödik, ha időt töltesz azzal a személlyel, teszel valamit közösen, együtt lógsz vele, esetleg együtt élsz vele. Valami ilyesmi van a lelki életben, az Istennel való kapcsolatunk növekedése nem abból adódik, hogy új ötleteket szerzünk róla, hanem abból, hogy vele együtt cselekszünk, együtt élünk vele, együtt töltjük az időnket. A templom előtt elhaladni és a tabernákulum előtt 2 percre megállni olyan, mint megállni egy szeretett ember előtt, és azt mondani, rád gondolok, hogy vagy? Szeretlek. Térjünk vissza erre a gyakorlatra. Csodálatos. Tudom, tapasztalom, hogy sok helyen nem lehet bemenni a templomba, egész nap zárva, tolvajok, rendetlenkedők miatt. Miért lehetnek nyugodtak a tolvajok, rendetlenkedők a templomban? Azért mennek nyugodtan a tolvajok, mert a hívek nyugodtan nem mennek tájára sem. Azok sem, akik nyugodtan elmehetnének. Ha volna a templomok körül mozgás, ha a hívek látogatnák az eukarisztiát, nem kellene kamerákat felszerelni drága pénzen, amelyek fülvételein szinte soha nem lehet fölismerni a tolvajokat. Milyen jó lenne megszervezni egyházközségeinkben az egész napos látogatókat. Hány idős ember megy el a templom előtt, és oda se néz, pedig vallásosnak mondja magát, aztán megáll akár fél órákra is beszélgetni fájós lábbal. Imádkozó emberek kellenek az Úr körül, őrá szegezett szemek és nem kamerák. Ő az a kincs, akire figyelnünk kell, akin rajta kell tartani a szemünket, a szívünket. Nagyon szeretem, és ezt a magatartást milyen tükrözi Paul Claudel a világháború borzalmai után írt gyönyörű versében. Tudom, többször elmondtam, nem elégszer. Délben a szűzanyánál. Dél van. A templom nyitva áll, belépek. Jézus anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek. Nincs, amiért könyörögjek, vagy amit felajánljak neked. Csak azért jöttem, szűzanya, hogy nézzelek. Hogy nézzelek, sírjak a boldogságtól, tudjam, hogy a fiad vagyok, és itt vigyázol. Csak egy pillanatra, amikor minden elakad délben, veled legyek, Mária, ott, ahol te vagy. Semmit ne szóljak, arcodon merengvén, hagyjam, hadd énekeljen szívem a maga nyelvén. Semmit sem szólni, csak énekelni, mert a szív túlságosan tele már, ahogy kedvét tölt és váratlanul felcsendíti énekét a rigó madár. Mert szép vagy és szeplőtlen, az asszony, akit fölemelt végre a kegyelem, a teremtmény kezdeti tisztaságában és kivirágzásának tetején, ahogy Isten kezéből kikerült eredeti ragyogása reggelén, elmondhatatlanul sértetlen vagy, mert te vagy Krisztusnak szülője, s ő karjaidban az igazság, az egyetlen remény, s a világ egyetlen gyümölcse. Mert te vagy az asszony, az elveszített régi gyöngétség édene, tekintetedre ellágyul a szív, és a szem könnyen lesz sűrűn tele. Mert megmentettél engemet, mert megmentetted Franciaországot, mert rá is, és rám is, a gondot különösképpen vigyázott. Mert akkor léptél közbe, amikor már mindenek recsegtek, mert Franciaországot megint csak megmentetted. Mert dél van, s mert híveiden napon ma itt lehetnek, és mert te mindenekre itt vagy, egyszerűen mert te vagy, Mária, egyszerűen mert dicsérhetjük létedet, Jézus Krisztus anyja. Legyen hála neked! Mária Jézusnál van. Miért ne ülhetnénk le ebben a társaságban mi is egy pár percre, kikapcsolt telefonnal? És ha már a kincsről van szó, akkor vegyük szemügyre azt a három ajándékot, amelyet a mágusok felajánlottak a gyerek Jézusnak. Aztán kinyitották ládáikat, és aranyat, tömjént és mirhát kínáltak neki. Ebben a három ajándékban szeretném látni mindazt, amit adhatunk neki. Lesznek napok, amikor elébe megyünk, gyönyörű és értékes dolgokat kínálhatunk neki, például örömet, valaminek a sikerét, eredményt, megtartott ígéretet. Nos, ez az arany. Mikor talán nem értünk el sikert, és csak az általunk tett erőfeszítéseket és az élet fáradtságát kínálhatjuk fel neki, ez lesz itt a tömjén. Megint máskor csak életünk halálának, kudarcoknak, szenvedéseknek, bűnöknek, bukásoknak, következetlenségeknek azt az oldalát tudjuk felmutatni és felajánlani neki. Ez itt a mirha. Nincs olyan életünkben, hogy ne tudnánk átalakítani neki szóló ajándéká. Nem csak az lehet ajándék, ami számunkra jónak tűnik, hanem mindaz, amelyet készséggel felajánlasz. És ha egy életen át csak a bűneinket tudnánk felajánlani neki, akkor a kezébe veszi őket, mint egy vadvirágcsokrot, amelyet a gyermek összegyűjt az anyja számára, és a melléhez szorítja, mint a legértékesebb kincset, melyet ő kapott. Miért? Mert szeret minket, és a szeretet ilyen. A csendes imádság bensősége egy tanójának az élete példájával, tanúságtételével szeretném majd mindezt közelebb hozni. Október 13-án az egyház boldog Alessandra Maria da Costát tiszteli. Fiatal portugál misztikus, a Szalézi Együttműködők Szövetségének tagja volt. 14 évesen 1918 nagyszombatján egy tragikus epizód pecsételte meg életét. Néhány férfinak sikerült lakásuk ajtaját fölfeszíteni és behatolni a szobába, ahol varni készült a nővérével együtt. Hogy megmeneküljön az erőszakoskodók elől, 4 méter magasból kivetette magát az ablakon. A következmények akkor is nagyon súlyosak, ha fokozatosan nyilvánulnak meg. 19 éves koráig, ha minden végtagja lebénul, zsugorodik, mégis sikerül a templomba elvonszolnia magát. Az ízületi fájdalmak a végsőkig súlyosbodnak, egészen a teljes bénulásáig, ami ágyba kényszeríti, 30 éven keresztül. Minek is él az ilyen ember, tették föl, és ma még többen tennék fel a kérdést. Fölajánlja életét Krisztusnak a bűnösök megtérésére és a világ békéjére. Erre az időszakra nyúlnak vissza az első misztikus jelenségek, amelyeket Jézussal és Máriával való lelki egységben tapasztalt meg. 1938. október 3-ától 1942. március 24-ig minden pénteken átélte a passió szenvedéseit. Az ő bátorító vallomásából idézek most néhány mondatot. Ezeket a bátorításokat Jézus adta ennek a sokat szenvedő fiatal lánynak a szívébe. Jézusom, mit kell tudnom, hogy örömet szerezzek neked? Jézus válasza, az evangélium. Nem szükséges gyermekem sokat tudni, hogy örömet szerez nekem, csak higgy és kitartóan szeres. Ha még jobban akarsz tetszeni nekem, bízz bennem jobban. Ha nagyon a kedvemben akarsz járni, bízz még jobban bennem. Azután beszélj velem, ahogyan beszélnél a legközelebbi barátoddal, hogyan beszélnél anyáddal, vagy éppen a testvéreiddel. Szeretnél valakinek örömet szerezni, segíteni valakin? Imádságodban mondd meg a nevét. Legyen az szüleid, a testvéreid, vagy a barátaid, vagy valaki, akit ajánlottak neked. Mondd el azonnal, mit akarsz, hogy most tegyek értük. Megígértem, kérjetek és megadják nektek, aki kér, az kap. Kér sokat, sokat. Ne habozz kérni, de hittel kérjed, miért adtam volna a szavamat, ha annyi hited lenne, mint egy mustármag, és azt mondhatnád, a hegynek kelj föl és verd magad a tengerbe. Ez hallgatni fog rád. Bármit is kérsz imádságban, higgy abban, hogy megszerezted és megkaptad. Mondj nekem akár egy szót is sok emberért, de legyen az baráti, a szívből jövő és buzgó szó. Emlékeztes arra, hogy megígértem. minden lehetséges azok számára, akik hisznek. Atyád, aki a mennyben van, jó dolgokat ad azoknak, akik kérik tőle. Bármit kérsz az atyától a nevemben, megadja neked. Noha értetlenül állunk Jézus hívása előtt, ne szégyeljük bevallani neki, és engedjük, hogy feltárja előttünk hívása értelmét. Hamar rájövünk életünkben, hogy szeretni nem könnyű, szeretet igyekezetünk csak akkor éli túl a pillanatnyi érzelmi fellángulásunkat, ha Istenben szeretünk. Jézus tanít meg minket szeretni, ennek a bizonyosságával olvasuk az evangélium egyik, sokszor, mondjuk meg őszintén, értetlenül, idegenkedve hallott kijelentését éppen a szeretetről. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára a keresztét, és nem követ, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti. Aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. Milyen veszélyesek ezek a szavak, ha nem érted a legmélyebb jelentésüket. Az ilyen kérések nem hívőket, hanem vallási fanatikusokat generálhatnak, de Jézusnak nem áll szándékában valamilyen vallási fundamentalizmust szítani. Ehelyett mindent a legigazibb alapjaira akar visszahozni, mintha azt mondaná, érted, hogy szeretlek? És annyira szeretlek, hogy én adtam neked apát, anyát, fiat és bárki mást, aki igazán szeret. Minden ember, akit szeretsz, és aki szeret téged, egy jel tőlem. De nem lenne értelme egy jelet bálványozni, ha nem veszed komolyan azt az irányt, amerre mutat. Az utak mentén a település közúti nyírjai nem azt jelzik, hogy állj meg, hanem hogy menj tovább a jelzett irányba, amerre a nyilak mutatnak. Ebben az életben minden szeretet igaz, ha emlékezünk arra, hogy ez Krisztus jele, és mindannyian komolyan vesszük Krisztust, ha komolyan veszünk minden szeretetet, amelyel életünkben találkozunk. Az evangélium nem azt kéri tőled, hogy kevésbé szeresd apádat, anyádat, gyerekedet, feleségedet, férjedet, legjobb barátodat, hanem arra kér, hogy szeresd őket annyira, hogy ez a szeretet hozzávezessen, és ne állj meg az útodon. Ha az apád az Istened lesz, akkor bajban vagy. Amikor a szeretett nő vagy férfi az Istened lesz, akkor nem jó úton jársz. Ha valaki ebben az életben elfoglalja Isten helyét a szívedben, akkor ez az élet nem ad nekünk jó dolgokat. De ha emlékszel arra, hogy szeretni megéri, mert minden, amit szeretsz, Krisztushoz vezet, akkor megtanulod szeretni az embereket a hibáikkal, következetlenségeikkel, sötétségükkel együtt. A keresztény nem azért szeret, mert a másik mindig megérdemli, hanem a keresztény azért szeret, mert tudja, hogy a szeretet által komolyan veszi Krisztust. És így szeret mindennek ellenére, szeret minden ellen és mindenki ellen. Mindig szeret és így méltó Krisztushoz, mert Krisztus pontosan így szeretett minket, méltatlanokat méltatlanul. De ami minden másnál jobban elmondja nekünk, hogy méltók vagyunk Krisztusra, az az, hogy szeressük az ember keresztét, vagyis fogadjuk el az életet úgy, ahogy az történik, öleljük át teljesen, és tegyünk erőfeszítéseket, hogyha egyszer átöleljük, úgy éljük meg Jézus mögött haladva. Szívünkben forgatva, mint Mária, Jézus szavait lassan világossá válnak, az imádással formált evangéliumi szavakat a megtérés, a megértés útját jelentik. Jézus édesanyja, te vagy az ő és a Szent Háromság első imádója, te vagy az imádás anyja, minden imádó lélek anyja, édesanyám, életemet a te oltalmad alá helyezem. Óriási hálával köszönöm, hogy felnyitottad a szemem, hogy szemlélhessem azt, aki feláldozta magát a Szent Oltáron, és megnyitja előttem az eukarisztikus imádat felé vezető utat. Mindig fiad elé vezetsz a tabernákulumban, őrizd lelkemet, és szenteld meg imádó hivatásomat az Atya, a Fiú és a Szent Lélek dicsőségére. Ámen. Imádlak téged,
Istenem, kezeimmel felemelem, imádlak téged, Istenem, szemeimet rád szegezem. Te vagy nekem mindenem. Te vagy nekem az életem. Imádlak téged, Istenem, csak rád várok térdeimen. Imádlak téged, Istenem, a hangodat hallom a szívemben. Te vagy nekem gyermekem, így szól az Úr, te vagy nekem a kedvesem, imádlak téged, Istenem, kezeimet felemelem, imádlak téged, Istenem, szemeimet rád szegezem, imádlak téged, Istenem, csak rád várok térdeimet. Imádlak téged, Istenem, hangodat hallom.